Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast 40. adása. Engem Varga Ferencnek hívnak, műsorvezetőtársam Pozsonyi Janka. És mai vendégünk Patrick Andrea színésznő, akit láthattatok az Utóélet című filmben, a Hajnali Lázban, hamarosan majd lesz a Kincsemben, és amúgy pedig a Radnóti Színházban, az Radnóti Színház társulatában volt 7 évig, és még most is ott játszik néhány előadásban, vagyis hát nyilván most nem, nyárban. Andrea, mondj valamit, kérlek.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, hát én 7 év után most döntöttem, vagy hoztam meg azt a döntést, hogy szabadúszó leszek, de tény és való, hogy még mindig, vagyis most kezdtem el egy próba folyamatot a Radnóti Színházban, pontosabban Iván a rettenet, azaz Iván a rettentő, ez egy Bulgakov vígjáték, ezt próbálom. A film színésznő szerepét, pontosabban.
És ez pont most, akkor ettől a most szeptemberben kezdődő évattól már szabadúszó vagy, tehát igazából nem tudod, hogy milyen a szabadúszó lét.
Nyilván, tehát egy évre előre látom a munkáimat, nyilván emiatt is hoztam meg ezt a döntést, mert hogyha nem láttam volna előre, vagy nem lettek volna olyan lehetőségeim, vagy nem kaptam volna olyan ajánlatokat, akkor nem döntöttem volna úgy, hogy ezt meglépem. Sok okból kifolyólag, de már a múlt évad vége felé ez így körvonalozódott, úgyhogy meghoztam ezt a döntést. De még maradok, tehát játszom ott még előadásokban, futó előadásaimban, meg ebben az újban is most próbálok.
Ugorjunk vissza az elejére, gyerekkor Jugóban. Temerin nevű kisvárosban születtél 85-ben. Egyke gyerek vagy?
Nem, van egy bátyám. Miért úgy tűnök, mint aki egyke gyerek?
Hát én azt tippeltem volna, hogy vagy egyke gyerek vagy, vagy van egy bátyád.
Nem, van egy bátyám. Igen, ott születtem 31 évvel ezelőtt. Aztán oda jártam általános iskolába. Aztán 15 éves koromban pedig felvételiztem Szentesre a drámairodalmi gimnázium, vagyis a Szentesi Horváth Mihály gimnázium irodalmi drámai tagozatára.
De ugorjunk ennyire előre. És neked olyan volt a bátyád, aki így megmutatta neked a menő dolgokat, hogy mit kell hallgatni, meg mit kell nézni? Hány évvel idősebb?
2 évvel idősebb. De...
akkor lehet, hogy még nem annyira tudtam megmutatni.
Nem. Mutatott dolgokat, de nem ez a nagyon klasszik, hogy én mentem utána, és mindenben hallgattam rá.
És hogyha 85-ben születtél, akkor ilyen 7 éves voltál akkor, amikor ott volt a délszláv háború. Igen. Az mennyire érintett meg ott titeket? Temerin az, mondjuk el, hogy a Vajdaságnak a bonta közepén van.
Igen, ott van Újvidék mellett. Néhány kilométerre. Hát én inkább csak így érzékeltem ezekből a dolgokból valamit. Például, mit tudom én, régebben még azelőtt szüleim egy havi fizetéséből el tudtunk menni nyaralni, aztán pedig már így sorba kellett állni a boltban a kenyérért, és nem mutathattam rá bármire, hogy ezt vagy azt szeretném, mert ezt így már nem lehetett.
Tehát akkor az emiatt volt. Mert mondtad egy interjúban, és csodálkoztam is, hogy vagy így töprengtem, hogy vajon mi miatt lehetett, de akkor emiatt volt.
Igen. Aztán meg, igen.
Csak hogy még azt olvastam, hogy 30%-ban magyar lakosú a település.
Hát igen, egyre fogynak a magyarok, ugyanúgy, mint bárhol máshol, tehát ahol a kisebbségek élnek, tehát igen, ez egyre inkább így is lesz már, de én mondom, abszolút egy magyar általános iskolába jártam, és ott még mindig létezik az a magyar általános iskola, de tudom, hogy amikor én oda jártam, akkor még volt ABCD tagozat, most pedig így pontosan nem tudom, talán A meg B van.
Igen.
Ez így évről évre, vagy évekről évekre csökken.
Igen, azt is nézem, hogy 3000 szerb menekültet is betelepítettek ott a 90-es évek elején, és az is így megbolygatta ott azért a százalékokat. Emlékszel, amikor, vagy gondolom nem annyira emlékszel, hogy...
Inkább így érzékeltem ezeket a dolgokat, de ezért vannak emlékeim.
Uh-huh. És gyakran visszajársz, vannak ott még rokonság?
Tudja, nekem minden rokonom szinte ott lakik, a családom, mármint meg hát van egy nagyon fontos barátnőm, aki viszont Szabadkán lakik. Karácsony, nyáron amennyit tudok, de azért igyekeznek a szüleim is valamennyire feljárni hozzá, meglátogatni engem. Én is azért ezt így próbálom.
És tudsz szerbül?
Próbálom tartani. Nem beszélek már jól szerbül, de abszolút értek, beszélek, de nem azon a szinten, mintha utána ott maradtam volna. Hát a szerb az környezetnyelv volt nálunk otthon, vagy az.
Nem. Mondtad a gyerekkorodról, hogy nagyon ideális volt.
Igen.
Bunkereket építettetek a többiekkel.
Igen, nekem ilyen klasszikus, nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt.
Szeretve voltál.
Igen, így van.
Szüleid mivel foglalkoznak?
Hát az apám egy gyárban dolgozik, anyukám pedig ápoló nővér, tehát semmi közük nincs a...
Show business világához.
Ahhoz, amit nincsen.
És volt az, hogy hazamentél, és ott mondjuk így felléptél egy előadásban? Vagy csináltak ott neked egy kis...
Nem, terve vannak ezek. Tehát? Mindig anyukám mondja, hogy van nálunk, tehát július 20-án van Szentillés napja, és ez Temerinnek a védőszentje, mert még nagyon régen elverte a jégeső egyszer a termést, és akkor a temerini népek megfogadták, hogy minden július 20-án, minden évben, tehát ez egy ilyen ünnep lesz, úgymond Szentillést kérik, hogy ez ne forduljon el. De egyébként gyerekkoromban felléptem ezeken az ünnepségekkel, mondtam verset, meg ilyesmi. Mm-hmm.
És így sztárként fogadnak otthon?
Ez nagyon-nagyon fura, egyáltalán nem. Egyébként én az utóbbi években, tehát így nem nagyon, tehát ha hazamegyek, akkor így otthon vagyok, így a szüleim házában, meg így meglátogatom a rokonokat, de így annyira nem... Tudom, hogy tudnak rólam, meg az apámnak a húga, ő az ottani iskolában, Magyar Tanán, és akkor mindig szerveznek ilyen kirándulásokat, és akkor jönnek fel színházba, és rendszeresen járnak a Radnóti Színházba engem megnézni. Többé-kevésbé teljesen frusztrált vagyok, hogy most miért pont ezt kellett megnézni, miért ebben nem tudom. De így tudnak rólam, meg így mondja anyukám, hogy az utóbbi időben így elkérnek egy-két DVD-t ilyen filmjeimről, amiket így hazavittem anyukáméknak, az utóélet, vagy hajnali lát, és akkor így megy körbe.
Igen, így rá is kerestem a újvidéki magyar szóba, hogy így voltak-e cikkek róla, és azért úgy voltak, bár egy az utóbbi időben, mint egy kicsit így leálltak volna, nem értem, hogy nem sztárolnak jobban.
Igen?
Ja, igen, volt egy interjú is, amiben jókat kérdeztek tőled. És mondtad, hogy elkezdtem mondani, hogy tehát 14 éves volt, vagy 15, amikor átjöttél Magyarországra tök egyedül, és akkor ott elkezdtél járni a szolnoki...
Szentesi.
Bocsánat.
Szentesi Horváth Mihály Dráma Irodalmi Gimnázium, igen. Ez egy ilyen, nagyon sokszor meséltem el ezt a történetet, de 13 éves voltam, és az Újvidéki Színházba elmentünk megnézni egy előadást, pontosabban a Sztár Csinálók című rockoperát, és akkor én ott nagyon misztikusan fog hangzani, de ott ültem lenne a nézőtéren, és akkor így belém nyilalt egy ilyen nagyon erős érzés, hogy nekem ott kell fennállnom, és akkor jártam ilyen versmondó táborokba, bla bla bla, megismerkedtem Kovács Lehel, aki most a Katona József Színház tagja. Uh-huh.
És a kincsemben is játszik egy nagyon zsokéja.
Így van. És ő járt Szentesre be a Horváth Mihály Gimnáziumban, irodalmi drámai tagozat, ami kvázi egy lépcső már a nagy színművészet felé, vagy színművészeti felé, és nekem rettenetesen szimpatikusnak tűnt. Egyébként az egész egy picibe úgy zajlik, mint egy színműs felvételi, hogy verseket kellett vinni, énekelni, valamit ott táncolgatni, ez nem volt az erőség, mert kifejezetten emlékszem. Ilyesmi. És akkor ez így sikerült, és akkor oda jártam 4 évig, és én igazából teljesen tudatosan készültem a színművészetire. Ezt is nemrég meséltem, de hogy így igazából én most csodálkozom néha rá arra, hogy így meglátok egy 15 éves gyereket, és azt látom, úristen, annyira pici. Egy 15 éves gyerek az mit tud, milyen céljai lehetnek neki? Most azon felül, hogy jaj, kimenjek a szigetre, vagy mit tudom én, értitek? És hogy igazából teljesen szürreális így utólag, hogy én ezt ennyire tudatosan gondoltam és csináltam végig.
Kukoravén voltál? Azt mondhatjuk?
Hát én inkább azt gondolom, ami máj napig jellemző, hogy az egyik részem az igen, az koravén. Bár ez pont nincs így, de hogy nagyon sokáig azt éreztem, hogy egy nagyon-nagyon idős személy lakik bennem, meg egy nagyon infantilis gyerek, és egyébként azt hiszem, hogy mostanában van ez, hogy így ez összeér, de ezt sokszor mondják sokan, de nekem ez így most így a 30 környékén jött el, hogy itt tényleg ezt érzékelem is minden téren.
És ott koleszos voltál?
Igen. Négy évi kollégium, így van.
És komolyan vetted a színi oktatást? Tehát, hogy így...
Ott? Egyébként azt látom, hogy ezek a drámairodalmi tagozatok amennyire nagyon sok előnnyel járnak, meg nagyon sok jót adnak, annyit egyébként el is vesznek, hogyha ezt nem jól csinálják, de azt hiszem, hogy Szentes az pont egy jobbféle ellenpélda. Talán abból a szempontból nem, hogy nem mondják meg azoknak a gyerekeknek, hogy ezt így lehet, hogy nem kéne, tehát, hogy színész szeretnék lenni, és abszolút látszik, hogy nem odavaló, és közben meg nagyon-nagyon az élet más területei meg nagyon okosak, nyitottak, de kitalálják, hogy színészet, és szerintem veszélyes. Ugye ez azt gondolom, hogy egy felnőttnek a feladata valahogy azt mondani, hogy nem ebben az irányba kéne menni, de most, hogy kimondtam ezt a mondatot, hát nem tudom, hogy közben bonyolultabb, csak azt látom, hogy...
Te se hallgattál volna arra a felnőttre, hogyha az valaki mondja neked?
Lehet. De szerintem értitek, hogy miről beszélek. Igen. Meg voltak ilyen, minden évben voltak ilyen mustrák, így hívták. Ezeket is, ez is ilyen, hogy verseket kellett vinni, monológokat, énekelni. Igazából tényleg olyan, mint egy igazából jó volt, mert előkészített a színműre, tehát nekem nem kellett így, ja, gyorsan 2 hónap alatt megtanultam csomó dolgot, hanem így minden így ott volt már.
És az, hogy nem vettek fel elsőre egy ilyen előzmény után, az így, ez így elég így összetört?
Igen, de hál' Istennek összekapartam magam. Meg végül is én harmadrostáztam, tehát amikor először megpróbáltam a színművészetit, a 3. fordulóig jutottam el, de azt gondolom, hogy nem voltam hozzá például elég érett, meg tehát nagyon rosszul teljesítettem. Amennyire nekem mindig az első-második fordulók így jól sikerültek, amikor egyedül kellett lennem, bemegyek, az mindig éreztem, hogy ez így megvan, tehát így tök simán ment. De ugye a 3. rost az olyan, hogy együtt él, és így hívják, és akkor kapsz feladatokat, egy hétig együtt kell dolgoznod a többi csoporttársaddal, vagy a többi felvételizővel, jeleneteket gyártani, blablabla, bla, bla. És én mindig nagyon-nagyon befeszültem ezeken a harmadrostákon, és kicsit ilyen antiszociálissá váltam, tehát így nem, és ott mindig így feladtam, de igazából második évben is, amikor szintén harmadrostáztam, akkor vettek fel, de akkor is nekem ez kifejezetten mindig ilyen rossz élmény volt, és azt gondolom így utólag, hogy amiért sikerült, az akkor is, amikor a legislegvégén be kellett menni az Audrey színpadra is egyedül, de ráadásul, amikor először felvételiztem, el volt törve az ujjam, a 2. évben a karom, de egy teljesen spontán, tehát, hogy így leestem tök józanul fényes nappal a villamosról is, tehát ilyen teljesen...
És akkor begipszelt karral mentél be?
Begipszelt karral csináltam, és tehát így, na ez még, ezért biztos nem vesznek fel, mozgásórák alapjáraton nehezebben mentek, alig tudtam megfogni egy széket, ráadásul a jobb kezem tört el, hát tudjátok, ahogy lenni szokott, csúnya vagyok, béna vagyok, tehetségtelen vagyok, blablabla, bla, bla, és igazából... Meg nekem mindegy, a mozgás mindig ilyen nagy parám volt a pályám során is, meg ugye egyébként. egyébként is, tehát így színészként, és volt olyan, hogy egyéni koreográfia, egy ilyen kis mozgásort kellett végigcsinálni, és ott így belejátszottam, hogy el van törve a karom, és azzal egy kisebb sikert arattam, szerintem az is lökött egyet azon, hogy engem felvegyenek. Nem gondolom, tehát ez ilyen álszerénységnek tűnik, abszolút ott, tehát hogy mondjam, helyen volt ott, én ezt tudom, csak nem működtem jól ezekben a helyzetekben.
És kikkel felvételiztél, ezeket a csoportfeladatokat kellett csinálni például? Kik jelentkeztek még ebben az évben?
Tehát, hogy kik voltak az osztálytársaim, akik például felvettek? Bata Éva, Trokán Nóra, Tar Renáta, Réti Adrien, Kürösi Petra, ő már Franciaországban él, Major Fanvi, Bálint, Kovács Ádám, Klen Viktor, Rusznák András, Józan László és Csémi Balázs.
Sokan.
12-en voltunk. Igen.
Mondtad, hogy abban az évben, amikor nem vettek föl, és akkor volt egy éved, akkor az Új Színházban stúdióztál.
Igen, igen, az volt a nagy szerencsém, hogy az akkori Új Színházban mindig indítottak ilyen stúdiós osztályokat. Egyébként nagyon sok embert felvesznek, vagy felvettek annó onnan évről évre a színművészetire. És egy évig ott voltam, stúdiós. Nagyon szerettem egyébként. Mellette pedig, ugye mivel el kellett tartanom magam, meg felköltöztem Pestre, egy polifom gyárban dolgoztam, éjszakai műszakban, este 10-től reggel 6-ig, szedtem le a polifomot a gépekről, csomagoltam.
És mikor aludtál?
Hát délután aludtam, meg amikor hazajöttem is, még azt hiszem, hogy 10-re kellett bemenni, tehát 6-7-re hazaértem. Fura, én ezt most egyáltalán nem bírnám, de így... akkor így, hát nehéz volt, de annyira azt éreztem, hogy nincs temesélyem az életben, tehát, hogy muszáj itt lennem, Pesten lennem, megpróbálom a színművészetit, fel kell, hogy vegyenek, el kell, hogy tartsam magam, így nem igazán foglalkoztam ezekkel.
A polifomgyárba többieknek, hogy te amúgy színésznő
leszel? Nem, én igyekeztem ezt mélyen elhallgatni, és nem szeretem, hogy mai napig valami nem szeretem nagyon, ha erről kérdezgetnek, mert olyan, nem tudom, rosszak a kérdések, én is rosszul válaszolok, zavarba vagyok tőle, idegesít, stb. Nem. De igyekeztem eltitkolni, természetesen kiderült meg egy ponton túl. Igen, megtudták.
Aha. És eljöttek megnézni az Új Színházba?
Nem, én az Új Színházban nem játszottam.
Én nem játszottam, csak
Nem, csak stúdióztam.
És jók jöttek különben a polifomgyáros kollégákkal? Mert nekem mindig az a benyomásom rólad, hogy te így jól megtalálod a hangot a munkás osztállyal.
Igen, abszolút jól kijöttem velük, igen, volt egy nagyon-nagyon kedves diáktársam, Sanyi, igen, nagyon sokat segítettek is, amikor látták, hogy ügyetlenkedek, vagy már nagyon fáradt vagyok, tehát igazából olyan volt a polifomgyár is, mint az élet, mindenféle ember ott volt. Tényleg, úgyhogy...
Jó fejek is voltak.
Persze.
Tehát akkor bekerültél a főiskolára, és hát ez egy ilyen jó osztály volt, úgy emlékszem, hogy láttam.
Hát szerintem ilyen kétféle van. Vagy valaki gyűlöli a színművészetit, vagy nagyon szereti. Én hál' Istennek az utóbbi közé tartozom. Egy iszonyú jó 4 évünk volt, nagyon jó dolgokat csináltunk, nagyon jó volt az osztályközösség. Tehát abszolút egy nagyon-nagyon jó élmény volt ez nekem, hál' Istennek. Az eleje még kicsit olyan, tehát hogy nehezen tudtam elhinni, hogy engem most akkor tényleg felvettek, ez így tényleg megtörtént. Évekig álmodtam még utána azzal, hogy így nem mondják ki a nevemet, nem sikerült, felvételiznem kell. Tényleg, tehát én úgymond éveken keresztül erre tettem fel az életem. Egyébként szerintem, ha nem vesznek fel, megpróbálom még egyszer, aztán meg szerintem hazamentem volna, és akkor Újvidéken próbáltam volna meg. Tehát biztos, hogy ezt csinálnám most is, csak hát, hogy nem itt. De tehát ez egy életem egyik legjobb 4 éve volt.
És az ilyen osztályhierarchiában így hol foglaltál helyet? Vagy így mi volt a szereped?
Nagyon-nagyon különböző emberek voltak, de nem mondanám, hogy volt ilyen hierarchia. Egyáltalán nem. Tehát, hogy így az volt a legfontosabb, amit csinálunk, az előadások. Vagy nem.
És kb. Egyformán voltak tehetségesek az emberek? Kicsit nekem úgy tűnt.
Miket kérdezel? Egyformán tehetséges lenni? Hát
Hát hogy nem voltak ilyen nagy különbségek. Legalábbis én, amit láttam tőletek vizsgálódást, megem ez volt a benyomásom, hogy erős az egész, tehát nem lógott ki senki.
Szerintem, vagy nem egyáltalán. Mindenkinek másban volt az ereje, vagy máshogy meg. Igen, nem. Hát voltak ezek a nagy híres előadásaim, mint például a Fáj, amit a Forgács Péter rendezett, az még színművészeti után is játszottuk.
Igen, azt láttam például.
Azt láttad, igen. Akkor Zsót és Sándorral csináltunk egy Lír királyt, Novák Eszterrel Koldus operált, milyen kifejezetten ilyen menő osztály voltunk.
Jó. És ami lett a többiekkel, azóta volt, ami meglepődtél? Tehát, hogy volt, akiből így többet néztél ki, nyilván nem kell nevet mondani, és még nem vitt annyira más, meg
szerintem még mindig kilőtt. Tőlnek el dolgok. Ez is van, hogy a színművészetén valakit így sztárolnak tök picin, vagy így oda jár, és akkor hú, ő nagyon tehetséges. Mindent az élet igazol, meg az évek. Én ezt látom. Tehát itt abszolút fordultak dolgok, meg nem tudom. Például egyik osztálytársam kiment Franciaországba, szült két gyereket. Boldog. Úgyhogy, de igazából meg nagyjából mindenki a pályán van.
Például én a Józan Lászlón meglepődtem, hogy ő tök ilyen úgy indult, hogy ilyen letarolja ott a színházat, és akkor aztán meg elment a barátok közbe egy ilyen kiemelt szerepbe, és akkor úgy látszik, hogy ott így jól el van.
Igen, jól érzi magát, és ez meg szerintem tök fontos, hogy jól érezze magát, de... Igen, ő egy nagyon-nagyon tehetséges, én nagyon szerettem vele dolgozni. De például azt tudom, hogy most fog a végbe csinálni például egy monodrámát.
Tényleg?
A házi színpadon, igen. Tehát, hogy látod, ennyire érdekes, hogy jól elment a barátok közbe, de akkor is csinál egy monodrámát most. Tök nagy dolog.
Volt még az iskolai éveid alatt egy előadás, amiről tudom, hogy imádsz beszélni, úgyhogy arról fogunk
csak
is.
Nem a Rubens és a nem Euglenci asszonyokról van szó.
De... Tehát ez a Vígszínházba ment, ugye?
Igen.
Vígszínházba ment, és az egyik főszerepet Hegedűs D. Géza játszott, a másikat meg Lukács Sándor, és akkor te voltál a főszereplőnek a felesége, aki ott...
A múzsája.
Múzsája, aki mesztelenül botorkált.
Botorkált?
Tehát járt kelt a színpadon, és nem volt szöveged, és akkor erről mondtad, hogy le akartad játszani a testedet, hogy ez sikerült, és hogy itt közben, amikor ezt csináltad, tehát hogy mikor tudtad, hogy ma este lesz egy ilyen előadás, akkor arra hogy gondoltál?
De igen, ez attól érdekes, hogy nekem ez volt az első külső színházi munkám. Tehát én a színművészetére jártam, ott benn voltam a kis burokban, szeretetben, figyelemben, és aztán kaptam egy szerepet, rettenetesen megörültem neki, elmentem az olvasópróbára, egy monológ volt, ami igazából egy nagy barokk körmondat, és igazából ez egy néma szerep, de végig jelen volt.
De volt egy mondatod?
Az nem volt egy monológom, ami kvázi egy óriási nagy barokk körmondat, ez volt benne a pláne. És hát igen, és akkor ott szembesültem én igazából az olvasópróbán, hogy nekem ebben majd mesztelenül kell lennem. Igazából én modellt álltam, mint olyan, és ez tény és való, hogy akkor így, tehát ez igazából egy nem létező szerep, ez nem egy szerep, ez egy funkciót töltöttem be, mint olyan, de nyilván ezt egy modellel nem lehet megcsinálni, mert valamit azért, tehát jelenlét vagy valami kell hozzá, nem az, hogy odaraksz egy testet, és akkor elhatároztam, hogy...
Teljesen ezt nem volt?
Nem, volt rajtam egy bunda, volt rajtam hálóink, de voltak... képek, ahol igen, teljesen mesztelen voltam. Igen, hát tehát, hogy így lejátszom, megpróbálom lejátszani a saját testemet, és a nem létező szerepet csinálok, egy amennyire ezt lehet, de mind a rendező, mind a partnereim valahogy így nagyon segítettek ebben, hogy így partnerek voltak, és az az igazság, hogy én ezt nagyon megszerettem a végére, tehát abszolút.
Tehát úgy gondolt, a kérdésre válaszol, hogy úgy gondoltál így aznap, hogy így de jó, mehetek este.
Igen, én szerettem, mert én feladatokat adtam benne magamnak. Tudom, hogy mit akarok benne. Aztán lehet, hogy ez egyáltalán nem látszódott lentről, de én ezt tudtam, hogy csak úgy tudom megcsinálni, mivel színész vagyok, hogy valami kell, hogy legyen a fejem, hogy én mit akarok, vagy mit várok magamtól, vagy ettől magamtól ebben az előadásban. Úgyhogy ezt elmondom, ez egy nagyon szép történet, de ez itt otthon ezt így, hát nem tudtam, hogy mondjam el, hogy jaj, kedves anyukám, kaptam egy szerepet.
Van egy jó híre, meg egy rossz híre.
Hát igen, és így végig így nem tudtam, hogy mondjam el ezt az egészet. Nagyon nehéz volt erről beszélnem meg, de anyukám mindig kérdeztem, jó volt a próba? Igen, nem tudom. És ugye ott a premier előtt már voltak képek, vagy talán egy-két publikáció is megjelent, amiből azért le lehetett venni, hogy mi van. És az anyukám nagyon-nagyon szépet kérdezett. Azt kérdezte, hogy jó volt a bemutató, igen, jó, és hogy nem fesztel fel a színpadon, hogy végig mezítláb állsz a színpadon, és akkor így, így a telefon másik oldalán így kicsit összetörtem, és mondtam, hogy nem.
Akkor nagyon diplomatikusan kezelte a dolgot.
Úgy kezelte, hogy egy anya csinálja, hiszem.
És ezek a idősebb kollégák, akikkel ott voltál, a Lukács Sándor meg a Ágeda Üsdégező, tehát ők így hogy viszonyultak hozzád?
Valahogy Péter is benne volt, játszott benne. Igen, a Gyuriska János, Vencel Vera, így voltunk benne. Igen, hogy kezelték?
Hát hogy viszonyultak hozzá? Tehát, hogy...
Jaj, nagyon-nagyon rendesen, normál. Egyébként ugye tudni kell, hogy nekem a Hegedűs D. Géza osztályfőnököm volt, tehát Marta László, Forgács Péter, Hegedűs D. Géza, iszonyú jó fejek voltak, iszonyú szeretettel, figyelemmel vettek körül, és abszolút partnerként kezeltek, tehát nem...
Nem voltak szexista beszólások.
Dehogyis, helyesek voltak, nem, tényleg egy rossz szavam nincs az egészre.
De az akkor is nagyon bizarr lehet, hogy pont így néztem most egy képet, amin így a Lukács Sándor így fogja így az egyik melledet, és a Hegedűs D. Géza, mint egyébként be akarná kapni. Tehát, hogy ez mégis az osztályfőnök.
Igen, de nem láttad az előadás, és ez mind Eszterházi szövegekre ment, tehát, hogy így közben. Ez egész egy ilyen költészet volt. Költészet és festészet találkozás a színpadon, tehát nem egy, igen, a kép, aki megnézi ezeket a képeket, hajjal elszabadul a fantázia, de nem, tehát ez...
És Eszterházi láttam?
Igen.
És mondott neked valamit?
Kaptunk mindannyian egy levelet tőle, és nagyon szép köszönetet írt nekem, hogy ezért, hogy amiatt, vagy hogy köszöni, hogy ebből a szerepből ezt csináltam.
Tehát akkor kitért rád is.
Igen.
És ez megvan még neked?
Meg.
Ilyen papírlevél volt?
Igen, megvan egy dobozban, amiben így elteszek dolgokat, aztán pár év után kidobálom, de az még megvan.
Sok ilyen levelet kaptam, aminek így nyoma van, ami ilyen mondjuk egy dicséret?
Igen, de egyébként kaptam másmilyen leveleket is, ami így nem dicséret, vagy valami, de mondom, azért szelektál az ember, és dobálja ki ezeket a dolgokat.
Te volt, amit eltettél, ilyen negatív?
Igen, egyszer kaptam például egy nagyon-nagyon durva levelet, ami nagyon megijesztett, és az amiatt tettem el, mert azt éreztem, hogy ezt muszáj, hogy megtudjam, hogy ki írta, vagy miért írta, vagy miért kaptam. Nem fogok róla beszélni, vagy kitérni, hogy pontosan mi, de tényleg egy elég sötét, nagyon bizarr valami volt.
És nem névtelen levél volt?
Névtelen levél, de egy nagyon intelligens levél, tehát közben nem ilyen szapulós, prosztó valami, hanem egy, és nagyon tudatos volt, pont karácsonykor érkezett, nyomtatva volt, tehát így meg volt szerkesztve, tehát energia volt belefektetve, gondolat, stb. És az engem egyébként teljesen tacsra vágott egy-két hétre, egyáltalán nem értettem, és akkor tudjátok, amikor ugye azt gondolt, hogy Jézusom, ez biztos itt van a környezetemben, és mindenkit úgy figyeltem meg, nem tudom, és azt például nagyon sokáig őrizgettem, mert azt gondoltam, hogy muszáj, hogy megtudjam még az életem során, hogy ez ki írta, és miért. Aztán nemrég kidobtam, nem érdekel.
Aha, és akkor sose tudtad meg?
Nem, lehet, hogy még megtudom, de...
Lehet, mert szerintem aki ilyet ír, az előbb-utóbb így fel akarja fedni magát, tehát az így szeretné, hogy tudnád azt, hogy ez ő volt.
Nem vagyok benne biztos, ez azért elég régen történt már, nem, mondjuk 5 éve.
És volt benne ilyen fenyegetés is?
Nem, bizarr volt inkább.
És amikor ezt az előadást leadták a tévében, akkor arról tudtál? Tehát, hogy azt így...
Tudtam.
Bekarikáztad ott a tévé újságba?
Nem karikáztam be, tudtam, hogy otthon is levetítik. Tehát, hogy anyukám még pont meg fogják nézni, de anyám ugyanolyan nagyvonalú volt, mint például ebben a telefonbeszélgetésben. Úgyhogy... Nem, mert ebből készült egy tévéfilm.
Jaj, igen. Hogy mi? Hát egy ilyen közvetítés, színházi
közvetítés. Mi ennek pontosan a műfaja.
Tehát akkor tudtad, hogy az aznap megy le, és akkor így érezted, hogy na most sokan néznek.
Szerintem egyáltalán nem nézték sokan. Ki néz manapság, ugye? De tudtam. Ja.
Az egyetem után Radnótiba mentél.
Így van.
És direkt választottál ennyire normális színházat?
Én a Víg Színházban voltam gyakorlaton 2 évig, és akkor Bálint Andrással volt egy kurzusunk, és akkor ő tett nekem egy ilyen ajánlatot. És akkor engem sokkal jobban érdekelt egy ilyen kamara színház. Tehát, hogy inkább a Radnóti, hogy elmélyültebben tudsz lenni, kisebb a társulat, elmélyültebben tudsz dolgozni, vagy így ez volt szimpatikusabb, és emiatt választottam azt. Egyébként jól éreztem magam a Vígben is, de elég sokat játszottam, és azt éreztem, hogy én nem tudnám azt a tempót csinálni, amit például ott, vagy nem úgy vagyok ügyes, mint amilyen ügyesnek kell lenni az ottani színészeknek. Egyébként szerintem bámulatos a Vixi-nek a társulata meg, hogy micsoda. Tehát ez nagyon, nagyon komolyak ott a figurák, az emberek, de színészek.
A nagy nézőtér is zavart? Én mindig azt hiszem a Vígbe, hogy
hát nem tudsz annyira személyesnek lenni, meg kell, tehát igen, máshogy kell egy picit játszani, ami pont azt a varást veszi el, ami engem mondjuk jobban izgat színházban. De igen, és emiatt választottam a Radnótit, vagy emiatt döntöttem úgy, hogy a Radnóti.
A Radnóti az egy művész színház, de valahogy mégis a művész színháznak inkább a legközönség barátabb végéhez közelít, hogy az ezzel járó elvárások azok így volt, amikor így zavartak téged? Tehát, hogy így volt, amikor így úgy kellett belőni az előadásokat, hogy nagyon ilyen közérthető legyen, és ne legyen túl.
Értem, hogy miről beszélsz, hát ez ugye természetesen rendezőfüggő. Tehát, hogy igen, voltak előadások, ami abszolút az én világom, meg az ízlésemhez közel áll, és voltak, amik nem. Szóval nyilván jobban szenvedtem, de utólag még ezek szerintem rettenetesen hasznosak, vagy nem tudom. Valahogy most úgy látom, ugye, hogy én mennyi, most már 7 éve vagyok a pályán, lehet ezt így mondani, igen, hogy minél több mindent tapasztalsz meg, annál jobb, csak a mérleg ne billenjen át, tehát legalábbis legyen egába a jó meg a rossz, azt gondolom, hogy ja, de jó tanuló pénz volt, csináltam sokféle, sok mindent, de nagyon szenvedtem, ami nagyon jó is volt.
Ja. És szeretett a közönség, úgy érzed, vagy szeret?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem én nem feltétlenül vagyok az a színész, akit így szeretnek. Inkább azt látom, hogy inkább nagyon megosztó vagyok. Van, aki nagyon szeret, és feltételek nélkül mindenben, mindenhogyan, és van, aki még így szerintem nagyon nem.
És azt rendezőknél is szoktad érezni, hogy valamelyik rendező kifejezetten szeret téged, és valaki meg így inkább nem.
Akinek púp vagy a hátán.
Hát nem csak, hogy így mondjuk vállalatásnak.
Nem, egyébként nem érzem, vagy ezt így nem éreztem még. Hát tudod azt, hogy kivel tudsz jobban dolgozni, kivel áll közelebb az ízlésetek, vagy kivel hasonlóbb az ízlésetek, kivel beszéltek egy nyelvet, de azért azt, hogy nem éreztem, hogy valaki annyira utálna, hogy rosszul van tőle.
Te meg csinálj, amit akarsz, így mondtam neked a próbán. És a színészek közül így kik voltak azok, akik sokat segítettek neked, meg akikkel így így megtaláltad a közös hangot?
Hát például, akit én nagyon szeretek mindemberileg, mint pedig művészileg, ő a Csomós Mari. Azt hiszem, hogy ő a színház, vagy a Radnóti Színházban ő az, és ő volt az a személy, akinek abszolút elfogadtam a kritikáit, és meghallgattam, és épített. A Mari például mindig megmondta nekem, hogy ez nagyon jó, dolgozzál még rajta, ez most nem tehet, és nagyon építő jellegű dolgokat mondott, de ez is nagyon nehéz, mert szerintem az embernek egy idő után szelektálnia kell, hogy ki az, akire hallgatsz, mert mindig ezt nagyon könnyű mondani, tehát szapulni, véleményt mondani, kritizálni rettenetesen könnyű, mint tudjuk, és szerintem tök veszélyes is, főleg egy pályakezdőnél sokszor, amikor így mondják innen-onnan, szerintem az ember idővel eldönti, hogy kiválasztok három embert, azokat, akik pontosan ismernek téged, régóta láttak sok dologban, és nekik adsz a véleményükre is hallgatsz, nem lehet mindenkire hallgatni egyébként.
És ez neked ki a Csomós Mari, mondjuk a Zsótér?
Igen, a Zsótér Sanyi is nagyon sok mindenben látott, és ő is nagyon kegyetlen velem időnként, ami adott pillanatban azért nagyon fájdalmas és rosszul esik, de közben meg hosszú távon meg nagyon-nagyon építő. Igen. De például Sopsics Árp is, ha eljön, mindig mond valamit, amit sőt például meghallgatom, van egy a Sruf Milán kollégám például, őnek nagyon-nagyon jó ízlése van, ő is szeretem, hogyha mond nekem egy-két dolgot, ilyesmi.
Emlékszem, kérdeztem tőled, hogy a Szombati Gyulával jók jöttök-e, és így, és meglepett, hogy így mondtad, hogy te a Szombati Gyula kurva jó fej, és így, tényleg tök jó jött.
Meglepett.
Hát én csak azt gondolom, hogy ő lehet, hogy így más világ.
Más világ, de őt nagyon kedveltem, de ő már nincs a Radnótiban.
Ő már nincs az?
Hanem Táliába. Táliában játszik.
Igen, meg sokan átmentek a Táliába.
Igen, Szervi TV Csányos anyja, igen.
És
várom.
Nem ennyi. Beleugrok egy ilyen tök másikba, hogy igen, ezt még akartam kezdeni, hogy mikor kaptam meg a magyar állampolgárságodat?
Hú, színművészeti után bőven. Hú, Jézusom, nem emlékszem rá, de bár én mindjárt megmondom. Hú, szerintem ilyen 2012-3, az létezik? Most van 2016, ugye? Igen. Na, szerintem színművészeti után ilyen 2-3 évre.
És az így sokat jelentett neked? Tehát így jó esett, hogy így végre?
Praktikusan sokat jelentett, igen. Tehát igen.
Mert hogy így könnyebb volt így a...
Hát sok dolog könnyebb volt. Én nagyon sokat szenvedtem ebbe a bevándorlási hivatal, meg nem tudom, ezek a bürokrácia áldozata voltam.
Hát akkor le is kellett vizsgálni, keresztül. Nem? Meg magyar törvény,
nem, kellett, nem, mivel itt érettségiztem, valami nem kellett, de hogy például tudom, hogy ez annyira vicces, erre emlékszem, hogy a Pálint András írt egyszer valami, nem levele, nem tudom mi az, vagy igazolást, hogy igazolja, hogy Patrick Andrea XY nevű előadásban magyar nyelven beszélt. Tehát, hogy így, igen, és erre kifejezett emlékszem, hogy ilyen papírokat is vittem oda. Vicces volt.
Azt már kérdeztem tőled, hogy csinált ezt a Fáj című előadást, ami a Nagy Füzet.
Igen.
Végül is.
Megott a Kristóf trilógiájának az első.
Igen, és hogy amikor hallottad, hogy a Szász János filmet csinál belőle, akkor így arra így ráugrottál, így rendesen?
Hogy érted, hogy ráugrottam?
Hát, hogy így tettél erőfeszítéseket, hogy meghallgasson téged is, megnézzen valamelyik szereplőt.
Nem, ők így, én nem tudom, hogy kell ilyenkor erőfeszítéseket tenni, vagy hogy kell így ráugrani dolgokra, nem látom egyáltalán a módját ennek, de ő hívott be engem.
Ismert engem,
mert ugye együtt dolgoztunk a Radnótiba, Boldogtalanokban, elég nagy szerepet, igen, nagy szerepet játszottam abban az előadásban, ismert engem, és behívott, de nem kaptam benne.
És melyikre hívott?
A Szolgálólányt is nézte, meg valamiért a nyúlszáj szerepét is, de szerintem ezt mindketten tudtuk, hogy az nem csak így, mivel én játszottam azt a szerepet.
Yeah.
A színművészet ez teljesen más, ugye, mint amikor színpadon eljátszik egy főiskolás valamilyen szerepet, meg egy filmben, tehát ez, ez nem szolgálónál.
És mik azok a híres szerepek, amikor még lemaradtál?
Nem tudok róla, hál' Istennek, hogy mik azok.
Hát amire így próbálkoztál, és így más kapta meg.
Castingon?
Ja.
Filmes castingon?
Aha.
Hajjaj. Nem tudom.
Nem voltam így különösen fájt?
Nem. Olyan fura is ez, mert régen én nem tudom, valahogy nem úgy... Nem... Kicsit olyan voltam, szerintem nagyon sokszor, mint a színműs felvételi, mert így kihívtak, hát jó, elmegyek majd, nem tudom, valamilyen lesz, lehet, hogy tetszek, lehet, hogy nem. Tehát egyáltalán nem úgy voltam tudatos, nem mint a most az lennék, de most az van, hogy hívnak egy castingra, akkor nyilván minden tőlem telhetőt megteszek normális keretek között, de akkor így valahogy nem is fogtam fel, hogy ezt így akarni kell, vagy nem tudom, ilyen más volt bennem, kicsit ez a antiszottságom, vagy kisebbség komplexusom úgy nagyobb.
Hát meg úgy tűnik, mint egy kicsit így írtóznál a teperéstől.
Igen, tehát hogy mondjam, hogyha én egyébként nagyon szeretem a versenyhelyzeteket, de tisztán, tök jó. Kihívnak, megteszem, amit tudok, színész vagyok, színészként, nem tudom, mit tudok többet csinálni, hogy most valaki lát bennem fantáziát, akar valamit tőlem színészként, akkor úgy, akkor dolgozunk ott, és akkor nem, ezt én igazából nem értem, vagy nem látom így át. Mi ez, hogy teperés?
Például mondtad az előbb, hogy nem tudod, hogy hogyan kellene ilyen erőfeszítést tenni, mondjuk úgy kellene, hogy tudod, hogy van egy jó barátja a Szász Jánosnak, akivel te is jobban vagy, és akkor mondod neki, hogy majd azért említsd már meg a Jánosnak, hogy ott van az Andrea is arra szerepre, ez tök jó lenne szerintem.
Nem, én valamiért abban hiszek, hogy így csináltam ezt meg azt az életem során munkáimban, és azok törnek utat maguknak, hogy igen, jó, és valakinek eszébe jut az, hogy én vagyok, de onnan már látott vagy hallott rólam egy munkám során, hogy én hogy dolgozok, vagy mint, stb. Érted?
Mm.
Tehát, hogy nem, egyébként egyszer volt egy fél évem, hát nem fél, több is a színházban, úgy jött ki valamiért, hogy én nem kaptam szerepet, de azelőtt is rengeteget játszottam, akkor forgattam egy filmet, ilyen nagyon-nagyon, és nagyon megviselt, nagyon-nagyon kikészültem tőle, meg én valamiért elhittem, hogy biztos azért van, mert nem vagyok való erre a pályára, stb., amit egyébként nem gondolok így, de ilyen helyzetekben az ember ilyeneket érez, és akkor volt egy olyan, hogy volt egy barátnőm, és mondtam, hogy tehát, hogy egy casting ügynökségnek írtam egy levelet, hogyha bármi van, nem dolgozom márciustól, októberig bármi van, és esetleg eszetekbe jutok, akkor hívjatok. Tehát igen, egyébként most ez teperés, ez egy
példát.
Nem,
ez
nem kifejezetten egy szerep. Felé,
nem, de ilyen nagyon diszkrét, normális. Gondolom, amit naponta kapnak az emberek ilyeneket, egyébként ezt nem is gondolom, tehát egyébként ezt normális dolognak gondolom.
Persze.
Tehát az, hogy az ember próbálkozik, vagy nem, tehát az teperés meg teperés közt van különbség.
Jaj, nagy különbségek vannak.
És ebből lehet valami? Bocsánat.
De egyébként, ja nem.
Nem.
Ja nem hívtak.
Elriasztottad őket a gusztust a nyomulásoddal.
Bocs. Egyébként ez ugyanolyan, mint a... Nem tudom, mint tudjátok, van ez, hogy szereposztó dívány, mint olyan. Hogy a színésznő nem... Hogy én például életemben nem találkoztam ilyen helyzettel. És ugyanezt gondolom, hogy ez, ő azért kapta meg ezt a szerepet, mert ilyenek vannak egyébként. Biztos, hogy vannak. Most nem akarok ilyen... szerény vagy naív lenni, de hogy én igazából nem hallok annyira ilyeneket, vagy nem tudok ilyenekről.
Nyilván nem reklámozzák, akik mondjuk ilyenben részt vesznek. Ja. Másrészt meg szerintem ez nagyon ilyen személyiségfüggő, ez eléggé leveszik az emberek azt, hogy milyen típus egy színésznő, aki, és akkor, hogy róla nyilván megállapítják, hogy te itt azonnal egy nagy pofont kevernél le. Hogyha egy kicsit is így ezt így megpendítenék ezt a húrt.
Nem, mert közben itt én mindig arra gondolok, hogy oké, biztos így be lehet jutni, de akkor igazából maga alatt vágja a fát az a rendező, filmrendező, színház igazgató, aki, tehát hát legfontosabb az, hogy az jó legyen az az adott szereplő vagy színésznő, igen, tehetséges legyen, el tudja játszani, nem?
Igen. Hát meg a színésznő hiszen... is a maga alatt vágja a fát, mert hogy utána ez elterjed róla, hogy ő így tud érvényesülni, plusz még nem is, valószínűleg nem is jó abban a szerepben, mert hogy nem valamiért, nem véletlenül, hogy nem gondoltak rá.
Ja, nem, én ezt más, tehát én itt vagyok színész, és ebből tudok főzni.
És hogy nem voltam még egyetlen Magyarországon forgatott külföldi filmben se?
Nem tudom, nem vagyok szerintem olyan casting ügynökségeknél.
Valamire voltak castingon?
Nem. Uh-huh. Nem. Egyszer csináltam egy norvég reklámot, Fridays.
Tényleg? Fridays?
Ez, tudjátok, ez a étterem.
Aha. Igen?
Igen. De nem csinálod?
Ezt le kell vadászni.
Tessék? Jaj, ne. Nem, egyébként nem néztem meg, szerintem nem gáz.
És pincénő voltál benne?
Nem, egy lány, aki nagyon jól érzi magát az étteremben, és nagyon finom, ízletesen eszik.
Ez tök jó. Tehát akkor csak ültél? Igen. Vagy ott táncra is perdültél, mert annyira finom volt a fish and chips.
Nevetgettem meg a barátnőimmel, még ott kocsingattunk, boldogok vagyunk.
És hol vették fel ezt?
Itt az Oktogononak.
Az Oktogon, tényleg? Aha. Én is jártam sokat, mert ott volt közel a szerkesztőség. Stoppolni elég jól tudok, mondtad egyszer.
De ezt annyira régen mondtam, Feri, már, hogy én nagyon rég stoppoltam, megmondom neked, de az most... igaz, a gyerekkoromban. Igen, még a Vajdaságon nagyon sokat stoppoltam, de az utóbbi...
Elfelejtettem, hogy zoknit vagy millió. Autót, ezért ja. Akartam csak megkérdezni. Tehát autót stoppoltam.
Autót.
De most már az nem megy.
Zokni stoppolásról beszélt volna valahol.
Ja, miért lehetett volna? Nem, szóval nekem mondom, csak elfelejtettem, hogy zoknit vagy autót.
No, igen.
Mikor stoppolt autójára?
Hát szerintem még ott a Színmű környékén.
Volt, amikor stoppal mentél le? Haza?
Volt. Volt. Igen.
Harmóniára vágysz.
De ezeket te hány éves interjúval olvasolítod?
A harmóniára vágysz, az a pár hónappal ezelőtti Tilla-Tilás interjú. Most megfogtalak.
Tényleg azt mondtam?
Igen, azt mondtad, hogy harmóniára vágysz, de amint megérzed a harmóniát, felrugod.
Na,
azt a helyzetet.
Van,
hogy ezt nevezhetjük önsorsrontásnak?
Jaj, ezek olyan ijesztő szavak. Van ebbe valami, de már nem akarok ebbe belemenni, vagy nem tudom. Igen, nem, de ez szerintem egy teljesen... Egyébként pont most mondtam ki nemrég ezt a mondatot, de ez kicsit olyan, hogy így nem szeretek elindulni, nem szeretek megérkezni, úton szeretek lenni. De ez is kicsit olyan, hogy így nagyon vágyom valamire, de hogyha megvan, akkor az nem kell.
Aha. Uh-huh. Ez elég tipikus ilyen emberi hozzáállás.
Igen.
De akkor ebből így nem volt szomorúságod, vagy inkább csak másnak volt szomorúsága, nem?
Mhm. Uh-huh. Ez pont olyan, mint a Radnótiba eltöltött időszakom, hogy így tök jól éreztem ott magam, nagyon jó lehetőségeket kaptam, de azt éreztem, hogy most egy kicsit bátrabbnak kell lennem, tehát hogy színesebb pályára vágyom, és nem tudom, mi az, hogy jó döntés vagy rossz döntés, de azzal, hogy döntesz, az mindenképpen csak egy jó dolgot szül, akkor is, hogyha azt teszem, azt rosszat ered, vagy nem lesz olyan jó. Tehát én nem tudom, hogy ez a szabadúszás bejön-e, vagy nem, de biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem, mert eldöntöttem. Uh-huh. És valahogy így látom.
És nem szoktál így megbánni, és így vissza.
Teljesen értelmetlennek találom azt, hogy megbánjunk bármit is, ha már egyszer eldöntött. Tehát az nem sokra mész vele, max tanulsz belőle, ennyi, de megbánni az nem.
több interjúban is beszéltél arról, hogy volt egy 10 év, amikor két végén égetted a gyertyát, szélsőséges voltál, te voltál az éjszaka királynője, minden társaság középpontja. Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban?
Úgy kell elképzelni, hogy szerintem, hogyha én 40 éves leszek, akkor nem fogok megkattani, hogy most diszkóba akarok vágyni, vagy ki akarok próbálni olyan dolgokat, amiket még nem próbáltam ki, vagy úgy akarok vadulni, mint nem tudom, mert ezek így megvoltak. Uh-huh. Most gondoljon ki, mire akar,
de... Erre vonatkozott a kérdés, erre, hogy ne kelljen gondolni.
De ez igen, ennyi. Uh-huh. Tehát így tudom, hogy nem lesz ilyen, hogy így fú... Úristen, ezt elfelejtettem az életembe csinálni, vagy nem voltak olyan szélsőséges éveim, vagy helyzeteim.
Mennyire volt ez szélsőséges? Tehát így túlzol egy kicsit, vagy tényleg nagyon durván?
Ugye ezért voltak nem. Uh-huh. Nem túlzok. Uh-huh. De ezekre most így nem feltétlenül fogom beszélni.
Jaj. Akkor úgy nézzük, hogy ez így soha nem okozott gondot a munkádban? Tehát nem volt úgy hatás, hogy így fölkeltél iszonyatosan másnaposan, 3 óra alvás után, és így azt tudod, hogy hol vagy, és akkor
nem,
menni kell.
Nem, nekem szerintem az a nagy szerencsém, hogy az alkatomban van egy ilyen, igen, ha úgy tetszik, amit mondtál, hogy önsorsrontás, vagy önpusztítás, vagy nem tudom mi. Tehát ha én egy másmilyen értékrendet kapok, otthonról, vagy nem egy ilyen családban születek, és mondjuk nincs motivációm, vagy nincsenek céljaim, vagy nincs egy ilyen, nem vagyok elhivatott így a munkám felé, akkor abszolút bennem van, igen, hogy én minden éjszaka pörögjek valahol, akár bedrogozva, vagy nem tudom, tehát ez benne van az alkatom, de attól, hogy van egy nagyon erős motivációm, ez nem fog megtörténni, és ez nem történik meg. Tehát igazából ez egy iszonyú nagy szerencse nekem. Uh-huh. Igen.
Tudj, hogy mindig így meg tudtad fogni magad így a szakadék szélén? Mert
akkor engedtem el magam, amikor lehetőségem is terem volt rá. Uh-huh. Tehát, hogy azért az nem vagyok késős, nem megyek be úgy próbálni, eszembe nem jut, nem. Tehát például, hogyha játszom, én ebből aznap egy kortya alkoholt sem iszom. Mm-hmm. Tehát közben ennyire szélsőségekben, de ha nem, akkor nem mostanában, de hogy pont ez az, ami mindig ki tudott húzni engem ebből.
Mm. És jól bírtad a másnaposságot?
Jól. Igen.
Az is
de
fontos.
Te színművészeti, az meg például erről szól, hogy végig dolgozod magad, éjfélkor végzel próbával, és akkor este bulizol. De azért ez így az évek, eltelnek az évek, és azért az ember nem úgy regenerálódik már.
Mm-hmm. És még hogy nézel az ilyen színész, ilyen büfé kultúrára, nem tudom, tehát tudom, hogy előadás után ott nyomják a...
Én az elmúlt években csináltam egy elég nagy váltást így az életemben, tehát pont, hogy én már ezt így nem csinálom.
Mm-hmm. Pont ezért kezdve, hogy hogyan nézel rá.
Volt kifejezetten egy olyan időszak, hogy előadás, ahogy végem. Mentem haza, be sem mentem a büfébe, nem tudom. Most megpróbálom ezt ilyen normálisan, vagy nem tudom, de hát...
Mm. Tehát úgy néz erre, hogy az zsákutca.
Amikor helye és ideje meg tere van, akkor szerintem lehet csinálni egy főpróba héten, mikor úgy először lementek egybe, vagy nem tudom, premiéren, de egyébként igen.
Mm. Különben te inkább tehát ilyen színházi kollégákkal partisztál, vagy ilyen civil fiatalokkal, vagy esetleg idősekkel?
Hát is. Egyébként a színművészetén az annyira zárt kis világ volt, hogy csak így egymással érintkeztünk. Tehát egy színművészet is hallgatók, vagy nem tudom, de például már próbálok arra figyelni, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy az ember ne csak a környezetéből ápoljon kapcsolatokat, vagy barátságokat, hanem szerintem az, nem tudom, kártékony egy idő után, hogy csak azokkal érintkezel, akikkel dolgozol. Persze ez így is elkerülhetetlen, mivel például ez egy alkotói dolog, amit mi csinálunk, hogy színészet, de tök fontos szerintem másmilyen foglalkozás, hogy másmilyen emberekkel is időt tölteni.
Mm-hmm. És különben így jól Tehát, hogy így, mondjuk így, gondolom ezt így felmérted így a többiekhez képest, hogy így te így különösen jól bírod a piát?
Komolyan, azt hiszem, hogy 10 perce arról beszéltek, hogy
próbáltam, hogy úgy jelenti, hogy tűnjön úgy.
Borzalmas. Átlagosan szerintem. Már nem, ha őszinte akarok lenni.
Hát ez mindenképpen őszinte legyél.
Törekszem rá.
De akkor az a szerint, hogy nem vagy egy ilyen addiktív személyiség.
Most én nem tudok mit mondani. Nem, így nem. De amit mondtam, hogy abszolút van bennem, de hál' Istennek ez mindig a hajamnál fogva kiránt. Ez, hogy azt tudom, hogy nem fogok bemenni, nem fogom kockáztatni ezt. Tehát ez mindennél fontosabb még, hál' Istennek egyelőre. Úgyhogy...
Beszéljünk egy kicsit a film szerepeidről.
Beszéljünk egy kicsit a fociról.
Ez arról nem tudok sajnos. A hajnali láz az egy fontos munka volt a pályádon. Mondtad, hogy egy fél évig csak ezen pörögtél, nem ittál alkoholt, sportolni kezdtél, 10 kilót fogytál, bűvész trükköt tanultál. Hogy amikor aztán megnézted a filmet, akkor úgy érezted, hogy így megérte?
Én mindenképpen megértem, mert például nekem ez így, tehát ez a váltásom, igen, ehhez köthető, de közben nagyon jót eredményezett nekem magánemberként is, úgyhogy mint amiről beszélt, hogy megbántad, nem megbántad, persze, hogy megérte, mindenképpen megérte, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas fél év volt ez nekem, nagyon sok szempontból, szintén ez a verseny önmagaddal, ami engem úgy unblock érdekel mindenben, hogy így képes vagy lefogyni 10 kilót, képes vagy fél évig nem inni alkoholt, képes vagy naponta minden egyes áldott nap lefutni a szigetkört, képes vagy naponta egy órát gyakorolni egy kártyatrükköt. Tehát ez így ebből a szempontból persze, hogy megélte. Egyébként filmel meg bármiben, amiben játszok, én nem tudok úgy objektív lenni, de azt láttam, hogy nagyon-nagyon, én nagyon szerettem, amit a kollégáim is csináltak benne, és ez nekünk egy rendkívül nagy élmény volt a forgatás maga. Nem tudom, hogy szerintem nem látták sokan ezt a filmet, úgy tudom, nem tudom ennek mi az oka, nem is gondolom, hogy az én dolgom ezzel foglalkozni, ott is akkor kellett ezért tennem, hogy mindent megtennem, de abszolút nekem ez egy nagyon, nagyon jó élmény volt az egész. Nagyon szerettem a szerepemet, nekem ez nehéz volt.
Igen, csak ez mindig eszembe jut színészekkel kapcsolatban, hogy te oda teheted magadat így 150%-ban, és tényleg így most így bele is nézegettem a filmben, mielőtt jöttem ide, és ilyen nagyon ilyen hidegrázósan erős jeleneteket csináltál benne, de valahogy az egészről mégis azt gondolom, hogy így nem sikerült jól a film, különösen, hogyha nyilván rossz összehasonlítás, hogy könyvhöz soha nem szabad hasonlítani, de nem tényleg óriási élmény volt a hajnali láz, és a filmet azt meg szóval túl ilyen sterilnek éreztem, meg nyilván ott van az a rengeteg dolog, ami ilyen pénzfüggő, tehát hogy azért kellett bele az a hülye kerettörténet, mert izraeli koprodukció volt, meg azért lett fekete-fehér, mert nem volt rá elég pénz, csak hogy ezt én rólattól frusztrálnak érezném így színészként, hogy én hiába teszem oda, annyi faktor van még, ami aztán így elviheti más irányba.
Igen, de most mit tudok tenni ezeket? Igen, látom, érzékelem. Nem tudok mit csinálni. De nem tudok mit csinálni vele.
Bosszankodni meg felesleges.
Igen. Hát így. Tényleg egy nagyon fontos dolog volt ez nekem az életemben. Tehát a színész, ez lehet így beszélni erről, hőbörögni, bármit utána, azt gondolom, hogy ott is akkor kell neked abban részt venned úgy, ahogy tudsz, mint színészként most. Igen.
Igen, tényleg rohadt nehéz lehet az, hogy neked az a kis pár tíz másodperc van, ami ott éppen ott forog, és neked akkor kell a teljesen a maximumot
mutatni. Hát ezek nagyon érdekes dolgok, de sok mindenre igaz egyébként, hogy néha valamibe így belehalsz, beledöglesz, tényleg elvérzel benne, és nem az lesz az eredménye, vagy nem úgy jönnek ki ezek a dolgok, és valami meg így teljesen véletlenszerűen így úgy lesz tőle sikered, hogy nem úgy fektettél bele, vagy nem úgy dolgok. Ezek olyan teljesen kiszámíthatatlan dolgok szerintem ezen a pályán.
Az utóbbira tudsz mondani példát a saját tapasztalatot, saját pályádról?
Az utóbbira?
Igen, amikor annyira nem tetted oda magad, és mégis
nem is az, hogy nem tettem oda magam, hanem tudom, én voltak érted olyan vígjátékok, amiben így majdnem, tehát így nem szerettem. Ellötyögtem, és tök jól jöttem ki belőle. És akkor mindig arra gondolok, hogy lehet, hogy nem kell ennyire ráfeszülni valamire, hanem pont attól működik, hogy ezt ennyire könnyeden csinálja az ember. Nem tudom. Nem tudom. Meg az is olyan nehéz dolog, hogy például hogy neked valami nagyon fontos, nagyon sokat fektetsz bele, de a közönség azt még nem úgy értékli, és ez tök nehéz dolog. Például a Radnóti Színházban csináltunk egyszer egy Kurázsi Mamát a Zsótér Sándorral. Rettenetesen szerettük mi színészek játszani, tényleg így imádtuk, és azt hiszem, hogy 19-et ment, mert egyszerűen nem szerették a nézők, és ezt is én értem, nem bírtak befogadni, nem, és nem is bántom őket semmi, csak nagyon nehéz, és közben meg így valamiben szenvedsz, nem is érzed, hogy úgy kihívás, vagy bármi, hanem ellötyögsz benne, és így iszonyú nagy sikered van benne, színészileg iszonyú nagy sikere van az előadásnak, és akkor így ezekkel olyan nehéz néha mit kezdeni.
Igen, mert az utána hajlamos az ember így felértékelni ezeket, amiben sikere lesz, és így úgy
ja igen, és elhinni, hogy cselén. Igen, így, ez meg a másik. Ilyen is tök sok van. Például a színészek nem hisznek valamiben, destruktívak, fikázósak, nem tudom, aztán valamiért sikere lesz annak a dolognak, és akkor rögtön elhiszik, hogy igen, ez jó, szeretettel, na, így csoda lehet. Így van.
Igen, és utána úgy beszélnek róla, hogy az
ez nekem köszönhető.
De fordított helyzetek is igazak például. Vagy nekem már volt olyan, hogy valamiben így nagyon hittem, nagyon oda tett, ebbe most én színészileg, nem tudom, és aztán nem olyan lett a fogadtatás, és akkor így, na, értitek?
Jaj, mint szegény Jared Leto most a Jokerrel. Azt nem követed a popkultúrát?
Nem.
Ez az amerikai színész Jared Leto, hogy eljátszott a Jokert ebbe a Suicide Squad című filmben, és egy évig azt hallottuk, hogy itt micsoda óriási megfejtés lesz, és meg lesz újítva a színművészet, és aztán a végén meg alig volt a filmben, és így, ami volt, az is nagyon béna volt, szegény. Hogy hát így járt.
Igen. Vannak.
Az utóéletből mi maradt meg neked a legélesebben abból a filmből, vagy abból a forgatásból?
Hát ez egy rettenetesen jó hangulatú forgatás volt egyébként.
Igen.
Én ezt nagyon szerettem.
Parti forgatás, úgy utalnak rá.
Tényleg?
Igen.
Nem, rettenetesen élveztem az egészet. Nagyon bírtam ezt a karaktert is, amit csináltam, vagy amit írt Virág, az Angélát. Nagyon jó volt a csapat, fiatalos volt, és minden olyan egyértelmű volt. És remélem, annyit nevettünk, amint remélem a nézők is, tehát így őrületeken. Igen. Azt egyébként, amiatt volt nekem, vagy azt tök szerettem, hogy ilyesmik izgatnak, na csak elnyögök már egy értelmes mondatot, kezdek fáradni, látod, össze-vissza beszélek.
Már csak 25 perc.
Hát ugye az utóéletben van ez az Angéla figurája, ez teljesen más, mint a Hajnali Láz, vagy a Kincsemben például, amit csinálni fogok, vagy amit csináltam, csak ugye a filmet még nem jött ki. De hogy én ezeket rettenetesen szeretem például, amikor így...
De az Angéla volt az első ebbe a körben? Tehát azt csináltad először?
Igen, az utóélet volt az első, aztán Hajnali Láz Kincsem, én annyira nagyon-nagyon szeretem, amikor ilyen nagyon különböző karaktereket kell csinálni. Ez alig várom már, hogy nem tudom, hogy valaki kitalálja, hogy következő egy punk, vagy egy sportoló, vagy egy ügyvéd. Ezeket rettenetesen élvezem, hogy nem mindig ugyanazt.
És most, hogy már eltelt a kincsen forgatása óta majdnem egy év, így nem érzed azt, hogy így már valaki kitalálhatná már valamit?
Ja, hogy rám.
Igen.
Na, figyelj, szerintem szembe jönnek ezek a dolgok is megtalálnak. Engem eddig az ilyen fontos ügyek mindig megtaláltak. Vagy castingolok rá, amit mondtam, tök szeretek küzdeni. Tehát, hogy így.
És jól tudsz ilyen casting helyzetben jól tudsz mutatni magadat?
Nem, tehát castingolni szerintem rettenetesen. Tehát az, hogy kell, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tudom, ezt külföldön ugye tanítják, tehát ez külön. Nem tudom, hogy működnek ezek a dolgok például. Mert sok esetben például nem hívtak castingra, mert tudták, hogy velem képzelik el. De tudok
például
róla.
A világ.
Igen. De például volt már olyan, hogy rossz voltam egy castingon kifejezetten, de látták, hogy én azt meg tudom csinálni. Mm. Tehát, hogy nem működtem jól a castingon, nem. Egyébként neked, hogy lehet jól működni, vagy hogy lehet jónak lenni, vagy ezek olyan nagyon bonyolultak, én nem is látom át ezt igazából.
Mm. Hát vannak ezek a casting videók, tudom, amikor így kiadnak ilyen híres casting videókat, és ott már látszik, hogy úristen, ez tényleg nagyon már ott így, egy ilyen szürke fal előtt már ott megteremti a figurát, és tényleg nagyon erős.
Igen.
És melyik volt az, amelyik nem voltál jó, de mégis megkaptad, ez volt a kincsem.
Nem, az más volt. A kincsem az... A kincsemre kétszer voltam castingon, mert még nagyon, most ezeket pontosan én nem tudom, hogy és miként zajlottak, de úgy volt, hogy korábban elindult, tehát még pár évvel ezelőtt, és én akkor voltam egyszer egy castingon. Szerintem tök béna voltam egyébként, hozzáteszem, és utána ugye nem is indult el ez a film, nem is hívtak vissza, nem tudtam, hogy mi van belőle, vagy lesz-e, nem hívtak vissza, meg hallottam, hogy más kapta, meg tehát így oké. Csak ebben az érdekes, hogy emlékszem, hogy tanultam a szöveget, ilyen zölddel húztam ki, és nem hiszek az ilyen spirituális, misztikus dolgokba, de képzeljétek el, hogy így húztam ki a szövegemet, és tudtam, hogy én ezt el fogom játszani. Tehát, hogy ezt nekem el kell. Ezt a monológot még el fogom mondani, konkrétan emlékszem arra a monológra. De ezt így, jó.
És nem csak castingon fogod elmondani, nem? Tehát azt érezted?
Igen, persze, ezt, hogy én ezt a szerepet el fogom játszani, de semmi. Tehát nem volt az, hogy mi most átküldenek pár mondatot, nem is látod át, hogy mi az, de ilyen nagyon-nagyon furcsa érzésem volt. Hozzáteszem, én tényleg nem vagyok ez a hú.
Ja, azt látjuk.
Spirituális alkat. És elmúlt pár év, és akkor felhívtak telefonon, hogy menjek ki a kincsem castingra, és akkor aha! És eszembe jutott ez az érzésem akkor, de nem tulajdonítottam neki jelent, félre ne értsétek, vagy semmi ilyesmi.
Jaj. De azt a két évet azért arra használtad, hogy ezt tökéletesítsed, ezt a monológot. Tehát nálad jobb, ezt senki nem tudná elmondani.
Ez a monológ, na mindegy, nevettünk is a Gáborékkal, a Herendi Gáborékkal, mert így ez a monológ, ez kb. 6 mondat, tehát ezek a karakterek nem beszélik túl ugye ezt a filmet, mert inkább dialógok vannak benne.
Mondd el az első két mondatot ebből a 6-ból.
Egyet fogok elmondani.
Jó.
9 éves voltam, mikor leestem a lóról.
Jó. És akkor annak hogy lett a vége? Tehát, hogy...
Minek a kincsem castingnak?
Megkaptad, nem?
Meg.
Nekem az utoljátból, ami nagyon megmaradt, az a táncolós jelenet. És furcsa, hogy most így többször is mondtad, hogy így...
Meg
hogy...
már ennyit beszélgettünk arról, hogy ennyit is.
Ja, nem az éves, hanem hogy többször is mondtad most ebbe a beszélgetésben, hogy ez neked problémát okoz a mozgás, meg a tánc,
de szerintem... Jaj, ne viccelj, de hát az egy ilyen diszkótánc, ilyen buli, ereszdel a hajam, én másra értettem, amikor azt mondtam, hogy problémát okoz a mozgás, de...
Ja, értem. Tehát akkor jól tudsz táncolni, az egy dolog.
Nem, pont, hogy... Nyilván így ez ösztönből kellett tud bulizni, nyilván az oké, működik. Én nem ezekről beszéltem, hanem mit tudom én, színművészet és ilyen koreográfiát én nem tudtam megegyezni, hogyha nem tudok így mozdulatsorokat megegyezni, hogyha nem kötöm valamihez, máshogy van ez így a fejemben, de nincs ezzel probléma. És itt az az érdekes, hogy egyre inkább találnak meg ilyen dolgok. Például most nyáron csináltam az Orlandót Sós Attilával, aki fizikai színházat csinál, tehát mozgásszínházat, akkor Juronics Tamással dolgoztam a Turandotban. Ez egy prózai előadás volt, tehát Tamás, mint rendez, klasszikus prózai színház rendező volt jelen, de akkor is tett neki a nyelve, az a mozgás. És Horváth Csabával fogok egy Kármen-t csinálni, akiről tudjuk, hogy szintén mozgásszínházat csinál, és ez olyan szép. Én ezt egyébként nagyon-nagyon élvezem, hogy, tehát, hogy vannak ilyen korlátok, és valamiért úgy hoz az élet, hogy ezeket így le kell dönteni, vagy akadályok, amiket így meg kell ugrani.
És akkor fejlődsz ebbe a mozgásba?
Igen, de szerintem ez az egész fejlődés az annyi, hogy nem parázom rá annyira, tehát nem vagyok benne, de tudatosan tudom, hogy teljesen értelmetlen valamire ráparázni.
És lovagolni tudtál a kincsem előtt például?
Nem, soha nem. Egyszer ültem lóháton, így nem is tudom már miért, meg hogy, de nem lovagoltam akkor.
És most már tudnál, ugye most még tudnál lovagolni?
Szerintem igen, egy kis, persze, igen.
Egy kis lovon?
Na, ezt nagyon élveztem azért, tehát 2 hónapig jártunk ki lovagolni, tanulni. Hídvégi Levente, azaz Lenyó bácsi volt az oktatónk, aki egy kaszkadőr szakértő, egy csodálatos ember. Egyébként az egyik legnagyobb élményem és találkozásom a forgatáson az ő volt. Nagyon sok időt töltöttünk el együtt, szépek voltak azok a reggelek, mentünk ki lóháton, és mind nagyon sok mindent tanultam tőle, nem csak a lovaglás. Lovaglást, ez nagyon milyen hülyé, meg nagyképűen hang, hiszen komoly lovasok is mondják, hogy tehát az lovagolni az.
És van mögötte filozófia is? Azt is átadott Lenyó bácsi? Lovaglásnak van valamilyen zen izéje?
Nem így kell ezt elképzelni. Nem ilyen.
Ez valami csak van, tehát hogy ott vagy te meg az állat, tehát biztos, hogy nem csak az, hogy ülj rá.
Azt, hogy hinnem kell magamban, és ez sokszor eszembe jutott a kincsem forgatásán is. Ennyi.
A Zomorász Virág, amikor itt volt, azt mondta az utóéletes szexjelenetetekről, hogy annyira belemelegedtetek, hogyha nem állítja le, akkor elfajultak volna a dolgok. Te is így emlékszel erről?
Nem. Vagy én azt tudom, hogy például egy ilyen szituációban ugye a Kristóf Marci, ő nem színész. Egyébként rettenetesen szerintem teli találat volt ez a választás, és iszonyú jól működik ebben a filmben, de hogy mégis egy ilyen helyzetben egy színész például merészebb, bátrabb, tapasztaltabb, több rutinja van, hogy csináljon egy ilyen jelenetet, azáltal is, hogy színész, tehát hogy ez a munkája neki. És olyan érdekes volt, hogy a Marci azt gondolom, hogy sokkal felnőttebb, sokkal bátrabb, sokkal ösztönösebb volt, mint én. Tök érdekes, pedig szerintem mindenki az ellenkezőjét várta volna, hogy kb. Én segítsek a Marcinak, hogy én legyek az, aki oldottabb, és őt ebben segítem, vagy beleviszem, és szinte fordítva történt. Félre nem, tehát nem az, hogy jaj, meg voltam szeppenbe egyáltalán, csak például iszonyú felnőtt volt ebben a Marci. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lazán, könnyedén, viccesen és felnőtt módon hidalt át egy ilyet. Tök meglepő attól, például, hogy ő nem úgy szép, vagy nem
pedig ez egyik legnehezebb dolog lehet egy amatőrnek, hogy ott
ilyen jeleneteket megcsinálni. Igen, hát nem csak amatőrnek minden, szerintem ezek ilyen nagyon.
És Nagy Ervin hogyan oldotta meg ugyanezt a kincsemben?
Nagyon-nagyon kedves volt, nagyon vigyázott rám, szinte egy jó élmény volt. Tényleg, tehát hál' Istennek nem annyi ilyen rémtörténetet hallani ezen a téren, ilyen hú, szex jelenet, hogy mint. Nekem hál' Istennek nincsenek ilyen negatív élményeim. Tényleg Ervin iszonyú odaadó volt, meg Istenet.
Odaadó szerető.
Nem, nagyon rendes volt. Igen.
Hát a Tilatilás műsorban ott voltatok így együtt is. Igen. Tök jó, ilyen összhangban köztetek. Kicsit úgy kezel, mintha a kisöccse lennél.
Igen. Volt egy ilyen végig a forgatás során. De
nem éreztem ezt a férfinő dolgot köztetek, hanem inkább ez az
de
én
nem is
én
kell,
is
hogy ére. Most a műsor, a propagandában tök jó, hogy nem érezted, de ez, szerintem a filmben meg pont benne van. Ez tök jó. Tehát én mondtam is neki, hogy tehát, hogy én az ő karakterében tényleg szerelmes voltam, de hál' Istennek a Nagy Ervinben nem, csak nagyon bírom meg. Tényleg, hál' Istennek nagyon jó kijöttünk. Mert hát pont arra gondoltam, hogy azért ez nagyon necces. Tehát ilyen helyzetet, ahol így szerelmesnek kell lenni egymásban, nő, férfi, és ott valami nem működik, vagy emberileg, színészileg, biokémiailag, az nagyon paraz, az ott van, az látszik, és annyira örültünk, hogy ez így pont.
Főleg egy ilyen film, ahol ez az egésznek a magja, hogy ilyen óriási, mindent elsőkös szerelem.
Így van, szerelmi történet.
Ha az nincsen meg, akkor már csak a ló marad.
Így van. Feri, néha olyan mondatokat mondasz, hogy azt annyira le kéne csapnom valami pontban, de semmi nem jut össze.
Pár ismerősöm látta a kincsemet, és meséltek róla. Eléggé meglepődtek azon, hogy milyen a humora a filmnek. Tehát, hogy ilyen...
Na mesélj!
Hát, hogy ilyen modern, tehát, hogy modern humora van, és most nem úgy értem, hogy modern típusú viccek, ami konkrétan így, mit tudom én, azt mondod, hogy nem lájkolom, meg azt mondja, meg szelfiztek egy ilyen régi izével, fotómasinával, meg van benne ilyen Beyoncé-s táncbetét, meg odadobja a sluszkulcsot, megérkezik a lóval a Nagy Ervinnel, és odadobja a sluszkulcsot, amire rá mondja, hogy kincsem, és azt mondja, hogy egy karcolás se legyen rajta. És hát amíg te is mondasz egy olyat benne, hogy álljunk össze, mint két kicsi legó.
Akkor benne hagyták. Jó.
Én azt hittem, hogy ez egy izé lesz, egy ilyen klasszikus.
Igen, szerintem. Tehát sokan azt gondolják, hogy kincsem, és akkor ilyen klasszikus korhű valami lesz, de nem. Tehát én azt tudom, hogy annak az a koncepciója, hogy ez egy nagyon jó ízlésű, igényes közönségfilm legyen, ami nem fesztiválozni megy, hanem hogy így igen, egy ilyen jó ízlésű, igényes közönségfilmre számítanak az alkotók.
Te nem lepődtél meg azon, hogy vannak benne ezek a modern poénok, amikor elolvastad a forgatókönyvet?
A forgatókönyvben nem így volt feltétlenül. Én most egyre emlékszem, kettőre, amiket felsoroltál. Igen, erre a sluszkulcsra meg volt egy, de csináltunk ilyen opciót, hogy ez a két kicsi legós, de nem... voltam benne, biztos, hogy benne hagyják.
Nem biztos még, hogy benne hagyják, mert hogy ezek nyilván verziók, amiket láttak
ezeket
most biztos tesztelgetik.
Igen.
Általában Geszti Péter csapkodta a térdét, annyira rögött ezeken. Aztán majd meglátjuk, hogy...
De most, amit elmondtál, ez így azért nem végig ilyen a film egyáltalán.
Nem, hát ezek voltak a meglepők, de amúgy ez egy ilyen klasszikus, kosztümös dráma? Csak annyira nem tudom így elképzelni
ezt a filmet. Egy romantikus kalandfilm. Egyébként ez a műfaja neki. Uh-huh. Ezt tudom, de pont nem akarják. Tehát, hogy sokan ugye kérdezték, hogy is ilyen arhaikus a nyelvezete, vagy ilyen milyen korabeli kosztümökben vagyunk. Igen, de hogy pont nem. Nem beszélünk benne ilyen régiesen, és a kosztümök is például ilyen, de az egésznek a műfaja, vagy amiben ki lett találva, az a steampunk. Kicsit ilyen retrofuturisztikus. De például láttad a jelmezegyben.
Igen.
Tehát így van benne egy csavar pont ettől, hogy azt akarják, hogy ennyi emberhez szóljon, akkor nem lehet úgy valami porosat csinálni, vagy egy olyan nem tudom mit. Úgyhogy ez így abszolút tudatos például. Szóval is remélem, hogy nagyon jól működik.
Jó, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Te is kíváncsi vagy?
Igen.
Gondolom, igen.
Nem, kíváncsi vagyok, persze. Nagyon szurkolok neki.
Te mikor nézheted meg?
Képzeljétek-e, holnap fogom megnézni. Igen, lesz egy ilyen.
Pont egy nappal csináltuk hamarabb ezt a...
Igen.
Nem, komolyan lehet, hogy jobb ez. Nem, biztos, hogy nem beszélhetnél róla.
Biztos, hogy nem is. Lesz egy ilyen zárt körű vetítés, és akkor megnézhetjük holnap páran az alkotók közül. Izgulok egyébként.
Ez nagyon izgalmas tényleg.
Igen.
És hol lesz a vetítés?
Oda jössz.
És hánykor?
Amikor legutóbb beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy kipróbáltad a szinkront.
Igen.
Az már 4 éve volt, hogy de mondtad, hogy így nem annyira tetszett, hogy azóta sem mentél vissza?
Nem mentem vissza, de ez nem, tehát nem, hogy mondjam, van olyan, hogy bemész valahol, és érzed, hogy nem a te világod. Tehát ez így ennyi, mert ugye sokan megkérdezik, hogy én szoktam-e szinkronizálni, vagy valami, nem szoktam. Egyébként meg így néha megtalálnak dolgok, például többször volt már olyan, hogy momi és diákok vizsgafilmjeikbe hívtak, hogy ezt a te hangodra képzelem, és ezeket így nagyon élvezem, de azt hiszem, hogy ezt így én így nem tudnám csinálni, meg ugye az is egy ilyen, tehát van egy ilyen, ilyen ranglétra, amin fel kell mászni, amit ki kell járni, és így annyira nem érzek magamban erőt, meg muníciót, hogy én ezt most így elkezdjem. Mm-hmm. Mert rengeteg rutin kell hozzá, meg tapasztalat, tömegezel aztán egyre, de valahogy így nem az én világom, azt érzem. Mm. Tehát így tehát ilyen feladatokat nagyon élvezek, amikor így elhívnak, hogy hú, te vagy a róka, vagy nem tudom, és akkor mutatják, tényleg, és ezt úgy találtam ki, hogy nem tudom. Ezek így tök jók, de így nem nekem való.
Melyikben voltál róka?
Tessék?
Melyikben voltál róka?
Földi Miklósnak egy kis vizsgafilmjében. De most is.
Pedig annyira jó hangod van. Simán lehet. Tehát egy tökéletesen tudom képzelni, hogy jókat csinálj szinkronban.
Igen, így mondják, de nem. Meg hogy volt ez, hogy van ilyen, nem is láttam át az egésznek a rendszerét, meg hogy kell, vannak ilyen másodperc, nem tudom, nem. Van.
De ez most tényleg a volt.
Biztos, hogy így csak így annyit lehet mondani, amennyi mozog a szája annak az embernek.
Nem arra gondolod, mindegy, szerintem most nem menjünk bele, de nem, van ilyen, hogy érzed, hogy valami nem neked való, vagy nem úgy tudnál benne.
És ki szóltasz húrni különben az ilyen jó szinkronokat? Mondjuk, hogy felfigyelsz rá?
Én például tudom, hogy ez egy szakma, lehet nagyon-nagyon jól csinálni, elképesztő magas színvonalon, de például én nem szeretem úgy unblock a szinkront. Uh-huh. Tehát nézek is filmet, akkor inkább felirattal nézem.
Jaj.
De van bennem egy ilyen. Egyébként, amit nagyon szívesen csinálnék, például mesét nagyon szívesen szinkronizálnék, ahol egy hős, tehát egy animált figura, vagy bármi, ezek itt tök izgalmasak. De így alapjáraton én nem...
Azt tudnád csinálni, amit Pogány Judit a Bogyó és Babócával? Hogy én nagyon sok különböző karakternek a hangját így
hú,
nyomni?
Nem, hát figyelj, nem szinkronizál, nem tudom, hogy milyen lehetőségek vannak a hangomban, nyilván egy szakember lehet, hogy ki tudná belőlem ezt így hozni, nem tudom.
De azt azért tudod, hogy így sok különböző hangot tudsz-e, vagy nem?
Tudok, igen. Meg amiről például nagyon szeretek énekelni, most én nem tudom, miért kezdtem el mondani, de nem csak olyan, mert így a hangomról beszélünk, hogy azt tudom, hogy ezzel még akarok valamit kezdeni a pályám során abszolút, tehát nem tartom magam énekesnőnek, egy színésznőnek tartom magam, aki abszolút tud abban fogalmazni, ahogy amikor éneklek, de ilyenekre gondolok, hogy Brecht szongok, vagy például, mit tudom én, egy óriási élményem volt nemrég, tavasszal, mert Dinny és Dániel zeneszerzőnek volt egy dalszerzői estje, és az ő dalait a Hajós András is én énekeltük el, egyébként Hajós András ő írta a dalszövegeket, és a Music Art Orchestrával csináltuk tényleg elfáradtam, egy jazz klubban, és rettet iszonyúan élveztem. De...
És ez csak annyi volt, hogy ott volt, az látta?
Egyszer akkor, de olyan érdekes, hogy így kijelentette most, tehát én nagyon-nagyon boldog vagyok attól, hogyha énekelhetek. Valahogy teljesen mások és máshonnan jönnek belőlem elő dolgok, vagy törnek fel belőlem, vagy bennem dolgok, és tudom, hogy ezzel még muszáj nekem valamit kezdenem.
És még semmiben nem énekelt? Ez se mármint ezen kívül, tehát nem volt olyan előadás, vagy filmben se, kincsenben se énekelsz?
Azt nem nevezhető éneklésnek, de nem.
Csak előadod a mizut.
Igen. De azért színművészeti és koldusoperából énekeltünk, meg azért csináltam én. Tehát énekeltem már többször, meg most például, igen. De ezt majd...
Még nem publikus.
Igen. De vannak már tervek rá, meg lehetőségek. Olyan érdekes, hogy például most, hogy eldöntöttem, hogy szabadúszó leszek, és azt is eldöntöttem, hogy ennek így akarok ezzel komolyabban foglalkozni, és itt tényleg így elkezdtek így jönni a lehetőség, a dolgok, de így teljesen maguktól, úgyhogy nem feltétlenül tettem érte, csak így kijelentettem magamnak, így kimondtam. Úgyhogy ez még...
Van hagyomány a színész lemezeknek, hogyha esetleg te csinálnál egy ilyet, most nemrég is Hámori Gabi is csinált.
Péter Fibori.
Marozsán Erika. Tehát, hogyha mondjuk csinálnál egy ilyet, akkor ki csinálna a zenét?
Nem gondolkodok még egyelőre ilyesmiben, de például mit tudom én fogok csinálni az évad második felében, valamit, egy független színházat, és ott például egy énekesnőt játszom, aki fog énekelni. Tehát így, inkább így gondolkodom ezekben egyelőre.
Nem egy albumba.
Még nem.
Tompos Kátya is csinált.
Scarlett Johansson is.
Persze nagyon sokan, tudom, de nem, ez inkább csak arról szól.
De ez akkor is érdekes lenne megtudni, hogy ha, akkor mi volna az a zene, amit magad alá tudsz képzelni?
Erre tényleg nem tudok most így konkrétan választani. Tehát nem, nyilván nem egy popalbumot csinálnék, vagy nem ilyesmi, hanem tehát, hogy nem tartom magam énekesnőnek, az egy külön szakma, hogy távol álljon tőlem, de nem tudom, ez várat magára, de már nagyon érik.
Valami jó kis
jazz. Gyönyörű mezőgazdasági.
Szép mély hangot, valami jó kis jazzes. Kicsit beszéd, kicsit ének. Valami ilyesmit tudok elképzelni.
PJ Harvey-t szereted? Okay. Megtanultál rendesen angolul?
Nem. Ez is még mindig várat magára. Tehát befektetek, kurzusok, magántanár, aztán mindig valami közben, vagy elfogyik a pénzem, vagy nincs rá időm, vagy nem tudom, de ez is még a tervek közt szerepel.
De nem tettél róla?
Dehogy, nem. Szerintem én az ember vagyok, aki életem végig tanul.
Jó, egy jó pap. Jó pap vagy. Még azt mondd el, hogy azt tudjuk, hogy a kincsem az majd jön, még nem tudom, mikor, de következő hónapokba, fél évbe, de mondd el, hogy hol találkozhat veled a hallgató, hogyha kedvet kapott hozzád mostanában.
Hát színházban fogom, tehát októberben lesz az Iván a rettentőnek a bemutatója, ez a Radnóti Színházban lesz.
Ez amit a kis Vinyánszki
csinál? Igen, Vinyánszki Attila rendezi, igen. Aztán Fehérváron fogok játszani két előadásban, egyik egy három nővér, amit Szikora János rendezett, Natasát csinálok, és a második pedig Horváth Csaba, aki a Kárment rendezi, ott Kárment játszom, és aztán Pas Andreával fogok dolgozni a Jurányiba, ha minden igaz.
Megint.
Igen. Igen, a Napraforgót csináltam vele most márciusban, ami egy rendkívül jó munka volt. Nagyon szerettem.
És mi lesz az új?
Ez még titok.
Aha. Csak annyit tudom, hogy egy énekesnőt játszol benne.
Igen, ennyit elárulok róla.
Ó, az pont az.